Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá. Isten részéről azóta is ez a legnagyobb titok és a legnagyobb ajándék számomra. Ezt olvastam abban az értesítésben, amely hírül adta, hogy Magyar Gergely, a magyarok nagyasszonya, ferences rendtartomány provinciálisa, ezüstmisés, 25 évvel ezelőtt szentelték pappá. Gergely atya, ez a gondolat, hogy ajándék és titok II. János Pál pápának az önéletrajzi címére utal, vagy legalábbis nekem ez jutott eszembe róla.
Abszolút öntudatlan, nem akartam II. János Pál pápától sem lopni, sem másolni. Ez így a szívemből jött ez a mondat, és örülök, hogy II. János Pál pápa is így vélekedik. Valóban ezt a két igazságot tartom, hogy számomra a papszentelés az olyan, amit az ember nem tud kiérdemelni. Ez az ajándék volt. Ezt nem lehet sem megvásárolni, sem kiérdemelni. Ezt egyszerűen kapja az ember az Úristentől. És hát így 25 év távlatában is csak azt tudom mondani, hogy ajándéknak, mintha ilyen egymásban lévő dobozok nyílnának ki, újabb és újabb ajándék részletek derülnek ki, vagy kerülnek elő. Kicsit ilyennek látom az elmúlt 25 évet.
És a dobozok tartalma a titok?
És a dobozok tartalma a titok, így van. Olyan értelemben, hogy megfejthetetlen, eléggé megfejthetetlen a számunkra, hogy mit is rejt a doboz, és annak a tartalma. Papnövendék voltam, és Fila Béla atya dogmatika óráját hallgatva egyszer elragadtatta magát a professzor úr, és a papságról, a saját papságáról kezdett beszélni, és most én nem tudom pontosan, hogy ő hány éves pap lehetett akkor, de volt egy ilyen mondata, amin én eléggé megdöbbentem, majdnem azt mondom, hogy kicsit meg is botránkoztam rajta. Mégpedig az, hogy hát nézzék, mondta Fila Béla, hát még a mai napig nem tudom, hogy most kezdem sejteni, mi is ez a papság, ez volt, hogy most kezdem sejteni, mi is ez a papság, és akkor azt gondoltam, hogy hát ilyen idős pap már, és most kezdi sejteni, és hát azóta én is tudom, hogy ez így van. Amikor felszentelnek minket, azt gondoljuk, hogy valamit elértünk, valami már a kezünkben van, és aztán jó esetben évek alatt szépen kiderül, hogy semmit sem tudunk arról, hogy mi ez a hatalmas ajándék, amit kapunk, és csak úgy magától működik a kegyelem kezeink között, és ez valóban ajándék Isten részéről, és titok. Tehát én magam sem tudom, hogy ez hogy történik. Nem tudom, hogyan kaptam, meg hogy működik, meg hogy az Úr Jézus ezt hogy találta ki egyáltalán, meg hogy adta nekünk át. És ez tényleg csak újból és újból csoda, és újból ajándék.
Akármilyen drága ajándékot kap az ember, ami ember által készül, egy csoda autót, vagy akármilyen készüléket, a legtökéletesebb akkor, amikor az ember megkapja, és utána fokozatosan romlik, erodálódik, egy Rolls-Royce-ból is ócskavas lesz előbb-utóbb. Valószínűleg az igazi ajándéknak a természete pedig az, hogy növekedik, méghozzá életre szólóan.
Így igaz. Fiatalon talán azt hiszük, hogy mi tesszük a nagyobbat, mi teszünk szívességet azzal Istennek, hogy na hát én odaadom az életemet. Aztán közben kiderül, hogy nem, hát ő fogadja el inkább az én életemet, és ő az, aki ad, és ő az, aki meg sokszorozza ennek a közös műnek az értékét. Hát valóban egyre értékesebbé válik ez a papi élet, én így tapasztalom.
1988 volt az az év, amikor pappá szentelték Magyar Gergelyt, a ferences rend tagja lett. A 80-as évek első felében lépett be a rendbe, amikor még nem lehetett pontosan tudni, illetve nem is lehetett sejteni, hogy 10 év alatt mennyit változik lehetőségek értelmében a világunk.
Abszolút igaz, 81-ben voltam novicius, akkor léptem be a ferences rendbe, és hát abban az évtizedben hihetetlen változások történtek, és főleg így utólag visszagondolva látjuk ezt. Akik akkor abban benne voltunk, nem is éreztük, hogy ez micsoda korszak, akár a magyarságnak a történetében, akár a magyar egyháznak a történetében, hogy minden mozgott már, és nem tudtuk, hogy 5 perc múlva mire lesz lehetőség. Nem is lehetett igazából így utólag mondom mindezt, hogy fölkészülni arra, ami vár ránk.
Papi jubileum ez, nem szerzetesi jubileum, de azért a papság Gergely atya életében és a szerzetesség gondolom, hogy 2 elválaszthatatlan, egymást gazdagító dolog.
Igen, most úgy érzem, hogy ezek szétválaszthatatlanok, ugyanakkor volt a szerzetes életem kezdetén olyan szakasz, amikor erősen úgy gondoltam, hogy én nem akarok pap lenni, hanem egyszerű laikus testvér a ferences rendben, és ezt egészen komolyan gondoltam, és nagyon jó, hogy olyan előjárókhoz fordulhattam ezzel a gondolatommal, ezzel a kérésemmel, hogy hát én hadd ne legyek pap, akik nem azt mondták. Olyan is volt korábban, hogy valakinek azt mondták, hogy hát, ha te nem akarsz pap lenni, akkor fel is út, le is út, menjél el a rendből, mert itt mi ezt nem tudjuk neked biztosítani. Nekem azt mondták az előjárók, hogy hát egyrészt most ez az út, de nem mondták, hogy fel is út, le is út, hanem hogy azt erősítették bennem, hogy látják bennem ennek a lehetőségét, ennek a, tehát az Isten ujjának, kezének a nyomait. És úgy ez furcsa erre rádöbbenni, de így van, hogy egy külső szemlélő néha jobban látja, hogy te mire vagy képes, mint te magad. És nagyon örülök, hogy megerősítettek a papságban, a papságra készületben, és ezt a gondolatot leszámítva így sose volt bennem kétséges, hogy ez a 2 számomra egybe forr, elméletileg szétválasztható. Én így érzem ma jól magamat a bőrömben, papként a ferences rendben. A 2 dolog az különbözik persze, az egyik egy szolgálat, a papság egy szolgálat, az egyház tagjai felé, Krisztust vinni, Krisztust mondani, és Krisztust élni meg. A szerzetes élet az egy kicsit más, inkább a saját bőrömről van szó, hogy én magam az üdvösségemért mentem a bőrömet, és hát azért akarok szerzetes lenni, hogy ezt minél teljesebben élhessem meg, az Isten országát valósíthassam meg itt már ebben az életben is.
Erőt eszembe többször hallottam, épp Gergely atya szájából is, amikor kiveszi valakinek a fogadalmát, talán az örök fogadalomnál hangzik ezzel, hogy ha ezeket és ezeket a előírásainkat jó lélekkel megtartod, akkor ígérem neked az örök életet. Hatalmas szavak.
Hát ezek hatalmas szavak, és egészen pontosan a 3-as szerzetesi fogadalomról van szó, az örök fogadalom és az egyszerű fogadalom esetében is. Hogyha te ezt ígéred, és ezt meg is tartod, akkor én az egyház nevében ígérem neked az örök életet. Ezek hihetetlen súlyos és komoly szavak. Valóban azt jelentik, hogy az üdvösségnek egy olyan kikövezett útja ez, a szerzetesi út, amit ha tényleg ezeket megtartom a fogadalmaimat, akkor mondhatja, nyugodtan mondhatja az Anya Szent Egyház, hogy ebben benne van az üdvösség, nincs mese. Az egy másik kérdés, hogy gyengék vagyunk, és alig ha mondhatja így sok év távlatából, alig ha mondhatja bármely szerzetes is, hogy na hát én megtartottam minden fogadalmat, és megveregetheti a vállát, mert vagy így, vagy úgy, vagy lélekben, vagy kicsiben, vagy gondolatban biztos, hogy mindenki vét a fogadalmat ellen, de akkor is a szándék, a nekiindulása, az Isten országának, az üdvösségnek a célba vétel, ez a legfontosabb, hogy én hova indultam, mit akarok.
Ismeri azt a mondást, hogy szombat papot szorongat. 25 éve pap. Gergely atya, izgul-e még mikor a vasárnapra, a szentmisékre készül.
Izgulok, abszolút izgulok, ez nem múlt el, és nem is fog, és örülök neki, hogy nem múlt el, mert az izgalom az termékenyé tesz. Tehát ha nem lenne bennem az a szorongás, hogy jaj Istenem, mit üzensz rajtam keresztül, és mit akarsz, hogy most mondjak, akkor valószínűleg egy ilyen ellanyhult valami válnék a beszédből. Így is sokszor azt érzem, hogy nagyon nem tudtam jól mondani és elmondani. Ritka ajándék, amikor magam is úgy érzem elégedetten, hogy na ez jó sikerül, de ez is csalóka, mert lehet, hogy én így érzem, de abszolút nem talált hallófülekre.
De fordítva is szokott lenni.
Fordítva talán gyakoribb, hála jó Istennek, hogy én csapnivalónak érzem azt, amit mondtam, amit tovább tudtam adni, és valaki bejön, és ragyogó arccal, de legtöbbször be se jön, de ha egyszer-egyszer valaki bejön, és azt mondja, hogy hát ez neki nagyon sokat adott, hát ez nagyon nagy ajándék a pap számára. Fontosak ezek az apró visszajelzések. Hát egy dolog, hogy mit prédikál a pap. A másik dolog, egyre fontosabbnak érzem azt, hogy egyszerűen az Isten igényét szépen felolvasni, érthetően felolvasni, és itt elsősorban az evangéliumra gondolok, de az olvasmányra, szentleckére is olyan fontos volna, hogy a szentmiséken ezeket érthetően, felfoghatóan olvassák föl, hiszen aki hallja, az nem látja az írott szöveget, nincs módja utána olvasni, belegondolni. Ritka az, ha valaki otthon még egyszer elolvassa, vagy veszi a fáradtságot Adorémuszból, vagy valahonnan a Szentírásból. Tehát, hogy az Isten igéje, ami elhangzik, az nagyon fontos. Egyre jobban szeretem olvasni liturgiában az evangéliumot, és ezt érzem, hogy már az egy ige hirdetés, egy evangelizáció, hogy hoppá, én meghallottam, hogy mi is volt ebben az evangéliumban. Akár hanyadszor halljuk ugyanazt az igét az evangéliumból, Szentírásból, mindig újat és újat mond. Ez is a megújuló titokhoz és ajándékhoz tartozik. Hogy amit akár fél éve mondott, már ahhoz képest mennyire mást jelent.
Ez tőlünk is függ, mert mi vagyunk mások valószínű.
Igen, erről van szó. Nemrég egy zsoltárban találtam egy döbbenetes mondatot. 25 vagy 30 éve imádkozom ezeket a zsoltárokat, és ezek szerint nem figyeltem oda, és nem ütött szíven, most pedig szíven ütött egy mondat, amit hát föl kéne vésni a falra, vagy valamire, annyira jó és annyira nekem szól. Nem kopik el, úgy érzem, ez az ajándék.
Milyen állomások követték egymást ez alatt, a 25 év alatt?
Ez is kegyelem és ajándék, és nagyon hálás vagyok az előjáróimnak is, meg elsősorban az Úristennek. Ahogy pappá szenteltek december végén, nagy hirtelenséggel januárban a Szentendrei Ferences Gimnáziumba helyezett a munka szempontjából Kolosatya.
Az akkori provinciális.
Az akkori provinciális hitoktatás volt a feladatom. 8,5 évig végeztem ezt a szolgálatot, és azt merem mondani, hogy az életemnek a legszebb szakasza, amikor még az ember tele van lendülettel és lelkesedéssel, és egy nagyon nehéz környezet is egyben. Azok közt a kamasz fiatalok között lenni, akik mindent megkérdőjeleznek, akiknek semmi sem szent, nagyon szemtelenek tudnak lenni, és amit az elején olyan nagyon nehéznek éreztem, az olyan gyönyörűség lett, hogy ebben az őszinte világban egy olyan iskolát kaptam ezektől a gyerekektől, vagy rajtuk keresztül, hogy itt csak hitelesen lehet beszélni, nem lehet mellé beszélni, a kamaszok nem elégszenek meg vallásos maszlagokkal, szólamokkal, panelekkel. Ők a mélyére kíváncsiak, hogy de miért? De miért így van? De miért hisszük? És olyan kérdéseket tudnak feltenni, amik a felnőtt hitet is próbára teszik, megkérdőjelezik, és ez egy nagyon jó. Az ő élet egy hihetetlen fontos szakasz, hogy felnőtté váljon a hitük. Ebben tudtam, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy tudok, szerettem volna segítségükre lenni, minisztrálni nekik.
Mi következett Szentendre után?
Aztán 1997-ben szintén az előjárom, akkor már Jakab atya úgy döntött, hogy Széchenybe kerüljek, ott a rendház vezetését, illetve a noviciusoknak, a próbaéveseknek a vezetését, magisztárségét bízta rám. Hát akkor megint úgy éreztem, hogy olyan mély vízbe kerülök, ami meghaladja az erőmet. Nagyon nehéz kezdeti szakasz volt, és aztán ugyanolyan nehéz maradt mindvégig. 6 évet szolgáltam ebben a minőségben.
És Barsi Balást váltott. hallotta, ugye, Gergely atya?
Igen, hát nagyon nehéz Varsi Balázs atya után, a magas léc után neki futni valaminek.
Szerencsére nem ugyanazok voltak a noviciusok, mert azok minden évben cserélődnek.
Hát igen, ez így igaz, de a kihívás a magam szemében azért ez nagyon-nagyon nehéz volt. Abban tudnám megfogalmazni főleg a nehézséget, hogy azt éreztem, és így éreztem, hogy hát uram, irgalmaz nekem, rám bízol itt fiatal embereket, akik azért jönnek, hogy tanítsuk meg nekik, hogy legyenek szerzetesek, és hát én ezt nem tudom megtanítani. Hogy jövök én ahhoz, hogy egy fiatalemberben kimunkáljam, most direkt használok ilyen szavakat, a szerzetességet, és kellett egy idő, mire lenyugodtam, hogy hát ez nem az én művem, ez végképp nem az én ügyességemen múlik, sok múlik az emberi ügyességen, a hozzáértésen, a türelmen, de hát azért a hivatást az Úristen adja, a növendéknek megvan a maga szabadsága, hogy azt mondja, hogy mégsem, vagy azt mondja, hogy igen, ezt akarom, de hát idő kellett, és nagyon sok kínlódás, mire ebben úgy megtaláltam az eszközöket, megtaláltam a helyes mércét, vagy úgy gondolom, hogy megtaláltam, egyáltalán nem biztos, de azt merem mondani, hogy mindvégig, a legvégéig bennem volt, és most is bennem van az a szorongás, hogy hol rontom el, hogy lehetne jobban tenni. És folyamatosan úgy gondolom, hogy a rendünknek a jövője az a nevelőknek a kezében van most is, hogy nem én vagyok ott, és nagyon nagy tiszteletem a novicius mesteré és a növendékek magiszteréjé, a jelölt magiszteré, akik kezei közt épül és csiszolódik a jövő nemzedék, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez hogyan történik, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt teszik.
Ahogy a szentendrei időszakról elmondta Gergely atya, hogy sokat tanult a kamaszoktól, novícius mesterség alatt is gazdagodott te a szerzetesi papi emberi mi voltja?
Hát abszolút. Valami nagyon hasonló történik ebben is, mint a kamaszoknak a nevelésében, mert itt is arról van szó, hogy egy fiatalember, most nem az élet, nem a kereszténység, hanem már a szerzetességnek az alapkérdéseit teszi föl, illetve ezeket kell tisztázni vele, és miközben azt érezzem, hogy én nem tudok kielégítően válaszolni neki, ebben a közös keresésben, hogy az ő számára keressük a megoldásokat, a képeket, az utat, a közben nyilván az én saját hivatásom is csiszolódik, az én saját emberi életem is csiszolódik, és ilyen módon ők, a noviciusok is nagyon sokat segítettek nekem a saját hivatásomban, a saját keresztény életemben, annak a tisztázásában, felfogásában.
Hasonlítható a szobrász művész munkájához, hogy nem egy kaptafára készülnek a szerzetesek, tehát nem sok kis Magyar Gergelyt vagy sok kis Barsi Balást gyárt a noviciátus, hanem abból az adott úgynevezett anyagból kihozni, ami benne van, mert azt hiszem, hogy a szobrászat is itt kezdődik.
Igen, hát ez a másik titok, hogy annyira különbözőek vagyunk, mindannyian emberek, és hát nincs két egyforma Ferences, de más szerzetre is igaz volna ez az állítás. Hogy lehet megtalálni a növendékben azt, ami nagyon idegen a Ferencességtől, és akkor lehet, hogy neki nincs itt helye, vagy ezt ki kell gyomlálni az ő életéből, és mi az, ami meg abszolút integrálható a szerzetességbe, a Ferencességbe. Hát ennek a tisztázása egyáltalán nem könnyű, és évek kellenek hozzá, nem véletlen, hogy nem lehet azonnal örök fogadalmat tenni a rendben.
Széchenyi után mi következett?
Hát 2003-ban történt egy elég nagy változás, tartományfőnöknek választottak, és hát ott megint a szorongással indulnak a dolgok. Uram, irgalmaz, most mit csináljak én? Én nem vagyok rossz alvó, de akkor volt olyan nyugtalan éjszakám, amikor fölriadtam, hogy most rám nehezedik, ezek ilyen nagy szavak, rám nehezedik az összes száz nem tudom hány testvérnek az élete, Hát aztán kellett idő, mire az ember, illetve hát én ezt úgy el tudtam rendezni, hogy megint ugyanarról van szó, hogy ezt nem én csinálom, ez nem az én ügyem. Én itt segíthetek, én szolgálhatok, és egyengedhetem a rendtársaimnak az útját, össze kell ráznom egy nagy közösséget, de hát azért nem én vagyok az élet ura, és az élet és halál ura, az a mindenható Isten. És hát az nagy dolog, az nagy megtiszteltetés, hogy engem bevon az ő munkájába, de azért alapvetően itt is mindenkinek megvan a maga szabadsága, a rendtársaknak, és hát a tartományfőnöknek a szolgálata, hogy kiegészítse, megadja az egyes rendtársaknak azt, ami segíti az ő feladatukat, ami összeilleszti a többiek feladatával, vagyis egy nagyon szép, egyszerű szolgálata a rendtársak felé.
Hogy lett ebből most már több mint 10 év? Hány évre választják a provinciálist?
Hát rendes esetben 6 évre választják először, utána újra akarnák választani, akkor még 3 évig lehet valaki tartományfőnök. Hát itt különböző változások hozták azt, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez a szolgálat. Leginkább azt nevezném meg, hogy 2006-ban a két magyarországi rendtartományt a generális atya mind a kettőt megszüntette, és egy új magyarországi rendtartományt alapított. És hát ott kinevezéssel pedig engem neveztek ki tartományfőnöknek, és így újra indult megint egy történet, és neki már 7 éve.
A szerzeteseknél az egy szimpatikus, szép dolog, és a korszerű demokráciák működési rendjére is emlékeztet, hogy nem kidőlésig vannak egy-egy pozícióban, egy-egy beosztásban a szerzetesek. Van, amikor káplán, káplánból plébános lesz, plébánosból lehet megint káplán, rotáció van. A tartományfőnökség is ezek szerint egy behatárolt intervallum erejéig terheli az éjszakáit, meg a nappalait egy-egy embernek.
Igen, nagyon sokszor jut eszembe, hogy a mi rendünknek a konstitúciója, vagyis a törvénye az nagyon bölcs, és a 800 év nem múlt el, nyomtalanul jól kicsiszolt, jól átgondolt szabályok vannak benne. Figyelembe veszi azt, hogy az ember életének vannak ciklusai, periódusai, lendülete és lendületvesztése, és nagyon jó, hogy valaki más át tudja venni a stafétabotot. De ez nem csak a tartományfőnökre igaz, hanem a házfőnökökre is igaz, a miniszterekre is igaz, különböző felelős beosztásokra igaz, hiszen ott is 3 évenként, 6 évenként újra föltesszük a kérdést, hogy akkor ki legyen a folytatója egyik-másik feladatnak. Ez én gondolom, hogy így normális, és kicsit sajnálom azokat az apátokat és azokat a püspökatyákat, akiknek hát életfogytiglan vagy 75 éves korukig tart a szolgálat. Hát ilyen vége láthatatlan ez. Én hálás vagyok azért, hogy láthatom a rendtársaimban a folytatást, illetve hogy valakiknek a nyomába állhattam be. Ez egy együttműködés, testvérek közös munkája, közös szolgálata.
Az ezüstmisét ketten fogják bemutatni, kettőjüket szentelték. Radics Dávid atyával együtt történt a szentelésük 1988 végén. Szülő falujában mind a ketten már mutattak be decemberben ezüstmisét, de lesz egy közös ezüstmise. Hol, mikor?
A Margit körúti Ferences templomon szenteltek minket együtt, és ugyanebben a templomban január 25-én 18 órakor lesz közös ezüstmisénk. Közösen adunk hálát a papszentelés ajándékáért és titkáért.
Köszönöm szépen, Magyar Gergely tartományfőnök úrral, a ferencesek vezetőjével beszélgettünk pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.